Köszöntöm hallgatóinkat! Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy Európa biztonsága Afrikában dől el. Ezt mondta Emmanuel Macron francia elnök a Száhel Szövetség államainak, valamint további országok kormány és államfőinek videokonferenciáján. A kijelentésnek külön jelentőséget ad, hogy a francia nemzetgyűlés kedden jelentős többséggel elfogadta első olvasatban a radikális iszlám elleni törvénytervezetet. A részletekről Király István Dániel kérdezte Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet kutatási igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját.
Először röviden arról, hogy hol fekszik a Száhel-övezet, és miért válhatott a szélsőséges iszlám követőinek úgymond központjává.
Ugye a Száhel-övezet a Szahara alatti, hát féltermékeny térség Afrikában, ami nagyjából ugye 5 millió négyzetkilométert ölel fel, és földrajzilag az Atlanti-óceántól egészen az Ádámi-öbölig húzódik, tehát egy önmagában akkora terület, mint az Európai Unió területe. Miközben azt látjuk, hogy az elmúlt 20-30 évben Afrika nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, a Száhel-övezetben egy picit megállni látszik az idő, több olyan társadalmi, gazdasági probléma elegy szövődik itt össze, ami alapvetően hozzájárul a dzsihadista eszmék térnyeréséhez. A demográfiai robbanás továbbra is tart a Száhel-övezetben, a klímaváltozás hatásaira a Szahara folyamatosan délfele terjeszkedik, és nyomja lefelé a különféle nomád legeltető állattartás folytató népcsoportokat, akik ezért ugye összeütközésbe kerülnek a különféle földművesekkel, és ugye itt az életmód konfliktus mellett egy nagyon erős etnikai konfliktus is megfigyelhető. És ugye mindezt a problémát tetőzi az elmúlt évek kapcsán ugye a dzsihadista ideológia előretörése, ami célzottan ugye a marginalizált közösségeket próbálja elérni, és kiaknázza ezeket a meglevő társadalmi etnikai feszültségeket, a gazdasági kilátástalanságot, ugye egyre több ember bír arra, hogy csatlakozzon ezekhez a szervezetekhez.
A központi kormányzatok nem tudnak, vagy nem akarnak az iszlamista milíciák ellen tenni?
Igen, ez is egy nagyon fontos eleme a problémának, hogy a Száhel-övezeteinek a többségét úgy ez a törékeny államnak tekinthetjük, ahol gyenge a kormányzat, nem ellenőrzik megfelelően az országok területét, már csak azért sem, mert egyébként egy óriási kiterjedésű országokról van szó. Tehát ugye Mali például a dzsihadisták egyik központja, ugye nagyjából 1,5 millió négyzetkilométeren terül el. Tehát ekkora térségeket ellenőrizni, nagyon pici hadseregekkel, óriási sivatagos területekkel lényegében képtelenség. Ugye hiába deklarálták többször is az itt levő államok, hogy szövetkeznek a dzsihadistákkal szemben, és ennek vannak is kézzel fogható eredményei, mint a G5 Száhel több nemzeti erő. Hiába van az, hogy Franciaország ugye több mint 5000 katonával az Operáción Barkán keretében küzd a térségben, ennek az eredményét sajnos nem nagyon látjuk.
A francia elnök arról is beszélt, hogy az európai országoknak is be kellene kapcsolódniuk a terrorizmus elleni harcban itt a térségben, mert hogy ez Európa biztonságát is szolgálja. Mit tud, vagy mit tehetne Európa az itteni terrorizmus ellen?
Egészen biztos, hogy a franciák önmagukba kevesek lesznek. Nem arra, hogy lerombolják ezeket, vagy megsemmisítsék ezeket a szervezeteket, ezt mindenki tudja, hogy a jelenlegi körülmények között ez nem fog sikerülni, hanem hogy legalább annyit elérjenek, hogy a térségben sikerül tartani őket, és hogy ne okozzanak még nagyobb bajt, akár a régióban, akár a kontinensen kívül is, ideértve Európát. A legtöbb szakértő aláhúzza azt, hogy amíg nem sikerül ugye azokat a társadalmi gazdasági mozgatórugókat, hát legalábbis enyhíteni, amelyek ezeket a felkeléseket szítják, addig a Száhelben egy elhúzódó konfliktus góccal számolhatunk.
A francia nemzetgyűlés tegnap jelentős többséggel elfogadta első olvasatban a radikális iszlám elleni törvénytervezetet. Mennyire lehet ez hatékony, hogyha elfogadják majd?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos előrelépés a szélsőséges eszmék elleni küzdelemben. Ugye, ami itt egyébként talán a legfontosabb elem lesz, az a különféle külföldi finanszírozású mecseteknek az átláthatósága, hogy a francia hatóságok csak pontosan lássák, hogy honnan hova érkeznek pénzek, és gátat tudjanak szabni azoknak a külső finanszírozóknak, amelyek a különféle, hát elsősorban ugye a szalafita vagy a muszlim testvérekhez köthető ideológiát próbálják terjeszteni Franciaországon belül.
Ugye a köztársaság elveinek megerősítését célozza ez a törvénytervezet, de mondjuk nem szerepel benne sem az iszlamista szeparatizmus kifejezés, sem pedig más hasonló kifejezés. Mégis mit tudnak elérni, vagy mit érhetnek el az olyan intézkedésekkel, mint például a poligámia megerősítése, a kényszerházasság elleni intézkedés. Ez a terrorizmus, illetve a szélsőségek ellen, mit mondanak a szakértők, elegendő lehet-e?
Itt két dolgot nagyon fontos elválasztani egymástól. Tehát, hogy az európai közvélemény, meg a döntéshozók, meg mindenki általában ugye a terrorizmus populizmusra szokott fókuszálni, mert hogy ugye ez, amit egy átlag polgár is lát és érzékel. De nagyon fontos az, hogy ez a jéghegynek a csúcsa, tehát itt az igazi problémát, és ugye ez az egész törvénytervezet csomag erre próbál fókuszálni, az annak a megakadályozása, hogy párhuzamos társadalmi struktúrák és párhuzamos, hát mondjuk az ideológiai struktúrák létezzenek Európában, amelyek jelen esetben a Franciaországban, amik elutasítják azt a értékközösséget, ami az adott nemzetet jellemzi.
Megkezdődött az Ebola elleni oltási kampány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Az Ebola eközben Guineában is áldozatokat szedett. Fehér Anna Magda kérdezte Kis Zoltán virológust, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársát.
Afrikában jelenleg most két helyen is Ebola esetek fordultak elő. Az egyik az Nyugat-Afrika, Guineának a térsége, ahol egy pár évvel ezelőtt, 2013 és 15 között volt ugye egy nagyon nagy Ebola járvány. A másik rész pedig ugye Afrikának a keleti részében Kongó, ahol tavaly két Ebola járvány is volt, egymástól függetlenül a kettőt, az két különböző Ebola vírus okozta. Ezek az Ebola vírusok, ezek úgy szoktak ugye átkerülni emberbe, hogy ez ott van az állatok között, főleg ugye a majmok között, denevérek, ugye valószínűleg a terjesztője az Ebola vírusnak, innen fertőződnek meg az emberek, és utána viszont már ugye emberről emberre fog terjedni. Ez egy közvetlen kapcsolattal, testvállalékokkal terjedő vírusról van szó, és hát rendkívül ragályos lenne, mint hogy ez bizonyított ugye a nyugat-afrikai Ebola járvány is, ahol majdnem 30 ezer ismert eset volt.
Ahogy említi, az állatok terjesztetik, vagy az állatok, denevérek fogyasztása ezt a vírus, de úgy tudom, hogy például kigyógyult betegeknek a spermájában is élet képes maradhat a vírus, igen, és így például nőket is meg lehet fertőzni. Most az első áldozat egy ápolónő volt, elképzelhető, hogy így kaptál a vírus, vagy már egy betegtől kaphattál, után tudják ezt követni.
Az Ebola vírusnál sokáig úgy gondoltuk, hogy ez egy akut betegség, viszont a nyugat-afrikai Ebola járvány során merült föl, hogy hát bizony-bizony ezt szexuális úton is tovább lehet adni. Ugye voltak olyan esetek, ahol több száz nappal, miután kigyógyult az illető az Ebola okozta fertőzésből, tudta megfertőzni a szexuális partnerét. Itt is feltételezzük, hogy esetleg ez lehetett a háttérben, ugyanis akivel kapcsolatban volt az első áldozat, az egy Ebola túlélő volt, aki érdekes módon ugye még 2020. szeptemberétől tesztelték, és akkor még negatív volt. De tudni kell, hogy az Ebolánál ez elő tud fordulni az ilyen hosszú idejű hordozásnál, hogy egyszer negatív a PCR, egyszer csak megint gyengén pozitív, majd negatív. Tehát ez abszolút alátámasztja. Persze azt sem tudjuk még egyelőre kizárni, hogy esetleg ápoltól kapta el, ez ügyben még folyik a nyomozás.
A WHO jelentése szerint már megkezdődött az Ebola elleni oltás. Hányféle oltóanyag van az Ebola ellen, és hányszor vetették be, mennyire jól működnek ezek a védőoltások?
Az Ebola ellen jelenleg két elfogadott oltóanyag van, amit megkapta a forgalomhozatali engedélyt. Az egyik, az egy ilyen rekombináns állatorvosi vírusba építették be az Ebola vírusnak a fehérjét, ezt ugye a Merck gyógyszergyártó cég fejlesztette ki, és Ervebu néven fut. Ezt 2019. decemberétől engedélyezték, a másik pedig tulajdonképpen egy kombináció, itt egy adenovírus vektort használtak, ezt a vektort, ezt például a koronavírus elleni egyik vakcina is tartalmazza, ebből két oltás kell, Zabdeno és Vabea a nevük, ezt pedig 2020. májusától engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség. Ezeket a vakcinákat most bevetették, ráadásul az elsőt, a úgynevezett Ervebót, azt már ugye a tavalyi kongói járvány során is elkezdték használni, és most is ugye Kongóban a WHO használja ezeket a vakcinákat. Guineában, amikor a nyugat-afrikai Ebola járvány volt, akkor ezek a vakcinák kifejlesztés alatt voltak, és akkor indultak, főleg a járvány második felébe, vége felé, nagy vakcina tanulmányok több ezer, több tízezer embernek a bevonásába, tehát ott zajlottak ezek az úgynevezett klinikai fázis 3-as vizsgálatok, és ott is tervezik azt, hogy ezeket az elfogadott vakcinákat bevetik.
Mennyire hatásosak, hiszen az Ebola egy rendkívül halálos megbetegedés, úgy tudom, akár egyes fajtái 90%-os halálozással is járhatnak, tehát egy oltás segít az Ebola ellen?
Abszolút segít az Ebola ellen, a klinikai tanulmányok azt mutatják, hogy az Ebola oltások azok nagyon jó hatásfokkal működnek, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az egyik kongói megbetegedett, az ugye oltott volt, és ennek ellenére meghalt, viszont ezt megint ki kell vizsgálni, hogy ott mi állhatott a háttérben, hogy esetleg valamilyen immun problémája volt, és ezért nem tudott megfelelő védettséget kialakítani. Ezek azért nagyon-nagyon ritka esetek, mikor Guineába kipróbálták, kapták ezeket az oltásokat, akkor ott azért ilyen 90% fölötti hatásosságot tudtak mérni, tehát mindenképpen egy nagyon fontos fegyver lesz Afrikában az ebola elleni küzdelemben.
Előfordulhat az, hogy valamilyen módon keveredhet, mutálódhat egymással a két vírus, tehát a COVID-19 és az ebola?
Két eltérő víruscsaládról van szó. Ugye ezeknek az örökítő anyaga az nem is egy irányítottságú, tehát az egyiket úgy mondjuk negatív irányítottságú, a másik meg pozitív irányítottságú, az, hogy rekombinálódjanak ennek nem nagyon van esélye. Az előfordulhat, hogy COVID járvány van, hogy esetleg ebolával fertőzött, meg tud fertőződni koronavírussal, vagy fordítva. Ez már azért az immunrendszer számára azért egy igen nagy kihívás, hisz önmagában is két nagyon komoly betegség vírusról van szó.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a katalán szeparatista pártok első ízben a szavazatok több mint felét szerezték meg a regionális választásokon. A választást ugyanakkor a szocialisták nyerték, ami arra utalhat, hogy korai még a tartomány elszakadására számítani. Svetnik Endre összefoglalója.
A victoria clarísima.
Mindenki győztesnek mondja magát, például az egyedül a legtöbb támogatót felmutató szocialisták, de a szeparatista katalán erők befolyása nőtt meg a spanyolországi tartományban a most tartott regionális választások után. Az elszakadáspárti katalán pártok történelmi mérföldkövet léptek át. A választásokon résztvevő szavazók több mint a fele támogatja őket. A részvételi arány ugyanakkor a pandémiának is köszönhetően igen alacsony, 53% volt. 2017-ben ehhez képest jóval több szavazó jelent meg az urnáknál, a jogosultak 78%-a. Kommentátorok szerint az alacsony részvételi aránya jobban szervezett szeparatistáknak kedvezett. A három párt a voksok 50,9%-át szerezte meg, és valószínűleg ennek nyomán fennmarad a függetlenségpárti koalíciós kormány Katalóniában.
I would like to send a message to European authorities. The results are clear. We... The pro-independence parties have a majority.
Szeretnék üzenni az európai hatóságoknak. Az eredmény világos, mondta szokatlan módon angolul Pere Aragonés, a baloldali szeparatista ERC vezére. Mi függetlenségpártiak a voksok több mint a felét szereztük meg. Eljött az idő, hogy tárgyaljunk önrendelkezési népszavazásunkról, mondta. A szeparatista erők ezúttal olyan népszavazást akarnak, amelynek eredmények kötelező érvényű döntést jelent majd Katalónia státuszáról. Az ERC 33 helyet szerzett meg a 135 fős regionális parlamentben, ugyanannyit, mint a Spanyolország egységét fenntartani akaró és győztes szocialisták. A két másik függetlenségért kampányoló párt közül a jobb közép Junts 32, míg a szélső bal CUP 9 helyet szerzett meg. Ez 74 mandátumot jelent a szocialisták 33 regionális parlamenti helyével szemben, bár kérdéses, hogy a két nagyobb katalán párt beveszi-e a koalícióba a szélső balos erőt. Annak ellenére, hogy Katalóniában erősek az elszakadáspárti érzelmek, bejutott a helyi parlamentbe és jól szerepelt a Spanyolország egységért kampányoló szélsőjobbos nacionalista Vox párt is, amely 11 helyet gyűjtött be. Ezzel megelőzte a spanyol politikai élet egyik vezető erejét, a konzervatív néppártot. A másik hagyományos erő, Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista pártja 2017-ben még csak 17 mandátumot kaparintott meg Katalóniában, most viszont már 33-at. Elszakadás pártisága ellenére az ERC a spanyolországos parlamentben többször is a szocialistákkal együtt szavazott, így előfordulhat, hogy továbbra is együttműködnek. Közben a választásokra különleges előkészületeket tettek. Az úgynevezett zombi órában, amikor a pozitív COVID-tesztet produkáló vagy vélhetően fertőzött személyek járulhattak az urnákhoz, a választási biztosok teljes szkafanderre cserélték le az arcmaszkokat. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. A járványt uniós szinten kell kezelni, és jól jön az uniós pénzügyi segítség, de az EU-t meg kell reformálni, vélik az európaiak.
Az Európai Parlament megbízásából 2020 novembere és decembere között készült új tanulmány alapján a magyarországi megkérdezettek 53%-a mondta azt, hogy pozitív a közösségről alkotott képe, és 64%-uk optimista az EU jövőjét illetően. Magyarországon a válaszadók 31%-a számít a nemzeti gazdasági helyzet romlására, 19%-a javulására, 46%-uk szerint pedig változatlan marad. Saját életkörülményeinek javulására 22% számít, romlására 20%. A többség, 56% úgy látja, hogy egy év múlva változatlan lesz saját gazdasági helyzete. Az uniós polgárok a korábbiaktól eltérő politikai elvárásokat fogalmaznak meg az Európai Parlamenttel szemben. A válaszadók 48%-a szerint a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni fellépésnek kellene az első helyen szerepelnie a parlament politikai napirendjén. Ezután a 27 tagállam átlagát tekintve a terrorizmus és a bűnözés elleni intézkedések, a mindenkinek elérhető minőségi oktatás és a környezetvédelem következnek a sorban. Magyarországon szintén a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni fellépést teszik az első helyre az Európai Parlament feladataként, a válaszadók 47%-a. A második legfontosabb feladatnak a biztonságos és megfizethető élelmiszerek és a gazdák megélhetésének biztosítása érdekében tett intézkedéseket látják. A válaszadók 35%-a a terrorizmus és a bűnözés elleni intézkedéseket tartja a legfontosabb feladatnak, míg a negyedik helyen a teljes foglalkoztatottság elérése áll.
Az Európai Parlament szerint a demokrácia védelmében kell szabályozni a közösségi médiát. A képviselők jelentős része a bizonyos tartalmak és egyes felhasználói fiókok letiltásáról született döntésekre hivatkozva arról beszéltek, nem ismertek egyértelműen a döntések alapjául szolgáló szabályok, és nem átlátható a technológiai óriások által alkalmazott gyakorlat. A fideszes Hídvégi Balázs EP képviselő szerint az élet minden területét befolyásolják már a közösségi oldalak.
Az utóbbi hónapok fejleményei világosan megmutatják, hogy a technológiai óriáscégek vezetői a szólásszabadságot korlátozó politikai szereplőkké váltak adott esetben. Szabályok hiányában visszaélnek helyzetükkel, törölnek, moderálnak, cenzúráznak úgy, ahogy épp a kedvük tartja. A politikai vélemény kifejezés jelentős része ma már a világhálón zajlik, ezért biztosítani kell, hogy a szólásszabadság az interneten is mindenkor érvényesüljön. A technológiai óriáscégek nem lehetnek a nyilvánosság döntőbírái. A szabad véleménynyilvánítás a demokrácia alappillére, és csak kivételes esetben korlátozható, és csak törvények alapján.
Donát Anna, a Momentum EP képviselője egyetértett ugyan a szabályozás fontosságával, de szerintem a lengyel és a magyar kormány inkább a saját hatalmuk bebetonozására akarja ezt felhasználni.
Ezért van szükség európai szabályozásra, hogy ezt megakadályozzuk. Illetve azért, hogy a technológiai óriás platformokkal szemben a hatalmon lévők helyett a mindennapi emberek érdekében elszálljunk fel. Ideje, hogy igazságos Facebook törvényt hozzunk, és ideje annak, hogy megakadályozzuk az új cenzúra törvények kialakulását Európában.
Baracsi Katalin internetjogász arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségi oldalak használata előtt a felhasználók mindig elfogadják az adatkezelési és felhasználási feltételeket. A korábbi eritreai etióp konfliktus menekültjeinek tízezreiről nem tudni, hogy jelenleg hol tartózkodnak. Újabb menekült hullám indulhat el tehát Európa felé, ha haladéktalanul nem sikerül lezárni Etiópiában az ősszel kezdődött fegyveres konfliktust. Hölvényi György kereszténydemokrata EP képviselő az Európai Parlament plenáris ülésén szólalt fel ebben a témában.
Hát egyrészt van az úgynevezett puha diplomácia, de ebbe az esetben én nem látom azt, de hát ettől még az persze lehet, hogy ezzel most eredményt lehet elérni. Amit viszont lehet tenni, az valóban egy olyan működő humanitárius rendszer kiépítése, aminek világos a célja. Az ott lévőket megpróbálni helyben tartani, biztonság, élelmiszer, valamiféle lakhatással. Etiópia más részén lévőket megpróbálni ott biztonságba helyezni, majd első adandó alkalommal visszahozni. Ez a másik feladat. És alapvetően a helyzet eszkalálódását kell megakadályozni, amikor is tényleg egy nagy menekült hullám indul el.
A 2013-ban feljegyzett adatok alá süllyedt, az előző évhez képest pedig 31%-kal esett vissza az Európai Unió tagországaiban a menedékjog iránt benyújtott kérelmek száma tavaly. Közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal a 2020-as összesítő adatokat rögzítő jelentésében csütörtökön. Baric Laura Domonkos rendi nővér, valamint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület, az Európai Parlament által alapított Európai Polgárdíj magyar díjazottjai 2020-ban. Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai Polgárdíjat olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeknek, illetve szervezeteknek ítélik oda, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/ep-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Oroszországban büntetni fogják, ha a médiában vagy máshol nem tüntetik fel, ha egy szervezet vagy személy idegenügynök minősítést kapott. Az érvényes jogszabályok szerint ügynöknek számítanak a külföldi finanszírozáshoz jutott civil szervezetek és aktivisták is.
Egy 2012-es törvény szerint a különböző civil szervezetek és aktivisták idegen ügynöknek minősülnek, és így kell magukat regisztrálniuk, ha ködösen körülírt politikai tevékenységet folytatnak, vagy külföldről is kapnak finanszírozást. A jogi formula a társadalom számára azt sugallja, hogy a civilek kémek vagy árulók lehetnek, mondta mindenről a New York-i székhelyű Human Rights Watch nevű jogvédő szervezet. Az évek során az orosz belügyminisztérium több mint 150 csoportot sorolt ebbe a kategóriába, a mozgásba lendült bíróságok pedig különböző bírságokat szabtak ki. Putyin elnök és hívei, és immár a törvényhozók érve ugyanakkor az, hogy ezek a csoportok a nyugati nyomásgyakorlás eszközei. A kellemetlen bélyeget olyan nagymúltú szervezetekre is ráakasztották, mint az 1990-es évek perestroikája idején a sztálini terror és elnyomás áldozatainak ügyét felkaroló memoriál, amelynek kulcsfigurája volt az emberjogi tevékenységéért 1975-ben Nobel békedíjjal kitüntetett Andrej Szaharov akadémikus. Lecsaptak a háztartáson belüli erőszak ellen kampányoló egyik szervezetre is. Az idegen ügynök törvény nyomán körülbelül 30 szervezet, környezetvédelmi, egészségügyi, közvéleménykutató és a melegek jogaiért kampányoló csoportok inkább felszámolták magukat, mint hogy vállalják a jelzőt. A jogvédők szerint körülbelül 20 csoport úgy döntött, hogy inkább nem fogad el külföldi támogatást. Az orosz parlament alsóháza, az állami Duma most még egyet csavart a törvényen. Több-kevesebb pénzbüntetéssel lehet ezentúl sújtani azokat, akik a médiában az érintett szervezeteket említve nem fűzik hozzá, hogy azok idegen ügynökök. Magukat a civil szervezeteket is büntethetik, ha a kiadványaikon vagy anyagaikban nem jelzik idegen ügynök mi voltukat. Például, ha egy médium sérti meg a törvényt, akkor 680 amerikai dollárnak megfelelő büntetésre számíthat, egy magánszemély pedig 35 dolláros bírságra. A nagyhatalmú orosz médiahatóság, a Roskomnadzor közel 150 ezer dollárra bírságolta az amerikai kormány által pénzelt Szabadságrádiót, amelyet Kelet- és Közép-Európában Szabad Európa néven ismernek. Az Oroszországról nem éppen hízelgő anyagokat publikáló médium 2017-ben került célkeresztbe, azután, hogy az Egyesült Államok saját hasonló törvényi alapján idegen ügynöké minősítette a nyugaton orosz propaganda szócsőnek kikiáltott RT televíziót és Sputnik hírügynökséget. Vyacheslav Volodin orosz parlamenti elnök kedden azt mondta, az 1937-ben elfogadott és máig érvényes amerikai törvényre reagáltak. Ők a Szovjetuniót és a kommunizmus ideológiáját akarták visszatartani, hogy megvédjék a szuverenitásukat. Tegyünk meg mindent, hogy más államok pedig a mi országunk belügyeibe ne avatkozzanak be, érvelt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.